60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Lourdes szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szentatya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szentatya mint fogalmaz. A betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg. Sőt, a próbatétel idején megerősít bennünket. A magyar családokért, a magyar közös jövőért küzdünk, és ebben kölcsönösen számítunk egymásra, hangsúlyozta a KDNP honlapján megjelent interjúban Juhász Hajnalka, a kisebbik kormánypárt Pest vármegyei elnöke. A politikus kiemelte, a Tisza párt és Magyar Péter személyében olyan ellenzéki politikai oldal jelent meg, amelyiknek a legfontosabb célja, hogy a magyart magyar ellen fordítsa, megossza a magyar társadalmat. Ezért nekünk pontosan arra kell törekednünk, hogy a nehézségek ellenére jobban összetartsunk, mint valaha, támogassuk és erősítsük egymást, húzta alá. Az áldozatvédelem, a pártfogó felügyeleti tevékenység és a családi csődvédelem tematikájának oktatásába illesztése érdekében együttműködési megállapodást kötött az Igazságügyi Minisztérium és a győri székhelyű Széchenyi István Egyetem Budapesten. A megállapodást Tuzson Bence miniszter, Friedler Ferenc rektor és Muck Péter az Egyetem Jogtudományi Karának dékánja látta el kézjegyével. Tuzson Bence hangsúlyozta, az áldozatok védelme kiemelten fontos a tárcának, ezért arra törekednek, hogy a jogi egyetemek hallgatói felkészülté váljanak ezen a szakterületen is. Egyebek között ennek érdekében kötnek együttműködési megállapodásokat a felsőoktatási intézményekkel. Az online platformok legfontosabb szülői felügyeleti beállításain vezeti végig a gondviselőket a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új videósorozata. A biztonságos internet napjára készült kisfilmek a tudatos internet használat alapjaira is felhívják a figyelmet. Hangsúlyozzák, a technikai védelem mellett a legnagyobb biztonságot a szülők és gyermekeik közötti nyílt, őszinte párbeszéd és az odafigyelés jelenti. Közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága a távirat irodával. Azt írták, a digitális tér számos lehetőséget és kockázatot rejt a gyermekeknek, online biztonságuk megteremtésében pedig kulcsfontosságú a szülők szerepe. A gondviselők ennek ellenére gyakran gondolják úgy, hogy mivel gyermekeik náluk sokkal ügyesebben kezelik az okos eszközöket, nekik már nem is érdemes beleszólniuk azok használatába. Fontosnak nevezték, hogy az online platformok készségszintű használata még nem feltétlenül jár együtt valódi média tudatossággal. A szülők gyermekeik iránti felelőssége ezért nem érhet véget a fizikai valóság határainál. Az erő nem csak a fegyverekben vagy a számokban rejlik, hanem a felkészültségben és az akaratban is, hogy megvédjük, amit nagyra tartunk. Hangsúlyozta a honvédelmi miniszter annak kapcsán, hogy a Székesfehérvárra települt közép-európai több nemzeti hadosztály parancsnokság elérte a teljes műveleti képességét. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett arra, hogy hosszú utat tettek meg együtt, mióta az ötlet megszületett. Néhány évvel ezelőtt három közép-európai nemzet, Magyarország, Szlovákia és Horvátország döntött úgy, hogy több nemzetiségű hadosztály parancsnokságot hoz létre. Ezzel közösen pótolva a régióban a parancsnoki és irányítási hiányosságokat. A miniszter kiemelte, a teljes hadműveleti képesség elérésével a parancsnokság készen áll és képes részt venni a régiós NATO műveletek parancsnokságában és irányításában bármely lehetséges válság vagy konfliktus esetén. Végül az időjárásról. Kedden továbbra is általában derült napos idő várható, de a felhőzet a délnyugati-nyugati tájakról délutántól kissé kelet felé terjeszkedik, miközben estétől határozottan vastagodni kezd. Csapadék nem várható, a délkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunk vendége dr. Kovács Csaba, az Egri Markot Ferenc Kórház reumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, akivel egyebek mellett az ízületi kopásokról, ízületi merevségről, csontritkulásról és ezek hatékony kezelési lehetőségeiről beszélgetünk, kiemelt figyelmet fordítva a megelőzés és a minél korábbi diagnózis fontosságára. A 2024. július 15-i adásunk ismétlését hallják. Összeállításunk végén a napokban sikeresen lezajlott Kossuth Zsuzsanna szakképzési verseny döntőjéről számolunk be, ha tehetik, tartsanak velünk.
Szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, akivel a reumatológiai osztálynak a munkásságáról és magáról a reumatológiai osztályról fogunk beszélgetni, illetve az ideérkező betegeknek magáról a betegségéről, panaszairól. Üdvözlöm, doktor úr!
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Első körben szerintem beszéljünk arról, hogy milyen panaszokkal érkeznek ide a betegek.
A reumatológia az mozgásszervi problémákkal foglalkozik, hogy elsősorban a házi orvosok által beutalva a mozgásszervi panaszokkal érkeznek a betegek. Ez nagyon összetett és komplex, hiszen a mozgásszervrendszerünk az gyakorlatilag lefedi a gerincet, a végtagokat, tehát itt, ha bárhol valami hiba vagy probléma, elsősorban a fájdalom jelentkezik, mert a fájdalom az, ami gyakorlatilag orvoshoz hajtja legtöbbször a betegeket, a fájdalom a domináló, vagy az, hogy a funkciók tehát nem mozog úgy valami, ahogy kellene, de a fájdalom az biztos, hogy az orvoshoz zavarja a betegeket, és hát ami mozgásszervi fájdalom, az gyakorlatilag hozzánk tartozik.
Mi az, amivel a betegek, milyen fájdalom szint az, talán így kérdezhetném jobban, amivel már érdemes elmenni orvoshoz? Tehát mondjuk a térdem folyamatosan fáj, akkor már lehet, hogy a reumatológus segítségére van szükség?
Igen, hiszen megkülönböztetünk akut, szubakut, krónikus fájdalmat, attól függően, hogy mióta áll fenn. Nyilvánvaló, hogy mindennel azért nem lehet elmenni rögtön, és nem szakorvoshoz, azért a házi orvos be van iktatva itt, de hát azt azért mindenki meg tudja valamennyire ítélni, hogy ez az erősség, ha egy 10-es skálán nézi, hogy mennyi. Nyilvánvaló, ha vagy történt egyáltalán baleset, vagy trauma, az már nem hozzánk tartozik, az nyilvánvalóan az említett szakorvosokra tartozik, ha már valami előzmény váltja ki sérülés szempontjából. De ha váratlanul tör ránk, és látjuk, hogy például hogy egy ízület duzzadt, és ez nem akar javulni egy-két napon belül az otthon alkalmazott szerek mellett, akkor azért mindenképpen menni kell tovább. Nagyon fontos az is, hogy aszalni sem szabad ezeket a problémákat, mert ennek lehetnek szövődményei. Természetesen ez, ha nagyon erős a fájdalom, akkor minél hamarabb jó, ha már a házi orvos látja.
Mivel érkeznek gyakrabban a betegek? Nagyon sokat hallani arról, hogy egyre több a kopási megbetegedés.
Kopási, de azért legtöbbször azért még mindig, igen, csoportosítjuk a betegségeket ilyen általánosságba, hogy gyulladásos vagy kopásos. Nyilvánvaló, hogy elsősorban ezek a kopásos ízületi dolgok, csípő, térd esetén, ezek nagyon nagy mennyiségben jelentkeznek. Ilyen paciensek, de ugyanakkor nem felejthetjük el a gerincpanaszokat, hiszen azt gondolom, hogy legtöbbször még mindig vezeti a listát egy-egy derékfájás vagy nyaki fájdalom. Tehát a gerincet érintő problémák azok is nagyon gyakran jelentkeznek.
Azt szokták mondani, hogy a reumatológia az általában az időseknek, az idősebbeket érinti, hogy ők járnak reumatológiára. Mennyiben igaz ez? A fiatalok mennyire fiatalabbak, mennyire látogatják, mennyire kell nekik menni reumatológushoz?
Igen, ez örülök is a kérdésnek azért is, mert azért azt semmiképpen nem nevezném, hogy a öregség egyenlő a reumatológiával, tehát mindig gondolom a geriátria és a reumatológia ez nem ugyanaz. Természetes, hogy a kor előre haladtával kopik az ízület, több a panasz, de azért figyelembe kell venni az időseknél, hogy már nem csak ezek a vezető tünetek, hanem egyéb más betegségek is társulnak, ezért is nehezebb őket kezelni. De ez sajnos nem így van, a fiatalok is szép számmal jelentkeznek. Nekik az a előnyük, hogy azért hamar regenerálódhatnak pár nap alatt, és talán nem is biztos, hogy eljutnak minden esetben hozzánk, de egyre több problémát látunk, adódóan például a mobiltelefonnal kapcsolatosan, vagy a számítógép használattal, egér használattal kapcsolatban. Itt most értem a nyaki fájdalmokat, hiszen a fejtartásra odafigyelünk, és látnánk, hogy egy nap alatt hányszor tekintjük meg a telefonunkat, vagy mennyit használjuk egész nap az egeret, és hát ez által itt a csuklótáji panaszok, vagy karfájdalmok mennyivel gyakrabban jelentkeznek hölgyeknél, vagy uraknál, akik fiatalok, tehát vagy számítógéppel dolgoznak, őket gyakran látjuk inhüvelygyulladással, egyéb dolgokkal. Tehát ez a mindennapi műszaki eszközök használata azért én úgy gondolom, hogy a fiatalság körében ez elterjedt, és ez is okoz egy ilyen gyakoribb megjelenést az ő korosztályokkal.
És hát az ugye egyébként egy új keletű probléma, tehát abszolút. Azzal, hogy bejöttek ezek az okos készülékek.
Abszolút, ezzel foglalkoznak is, hiszen vannak ilyen érdekes leírások már, hogy már a nyak is elindult, védekezik ez ellen, és hát bizonyos új csontosodás elindul a nyakban, és hát ilyen kinövések keletkeznek azáltal, hogy stabilan tartsák a nyakat. Tehát már ilyen radiológiai elváltozásokat is lehet már újabban tapasztalni ezeknél, ilyen fiatalabb korban. Tehát,
mert ugye mi a funkciója ennek a védekezésnek?
Hát gyakorlatilag ez régi dolog, mert van egy ilyen funkció amúgy is a gerincbe, hogyha instabilitás van, megpróbálja a gerinc stabilan tartani magát, és ezáltal vannak ilyen-olyan kinövések láthatók a röntgenen, ami gyakorlatilag van benne funkció, stabilitásra való törekvés, és hát, de ez valamikor túl kóros, túl növekszik, és maga ez okozhat panaszt, de legtöbbször nem ez okozza egyébként, de ez egy ilyen radiológiai jel például, ami megfigyelhető a fiatalabb korosztályon.
Ha már itt az okos készülékekről beszélünk, akkor talán érdemes itt a terápiás javaslatokról, vagy a terápiáról magáról beszélni, hogy azoknak, akiknek mondjuk inhüvelygyulladást okoz, ízületi bántalmakat, ezeknek a használata, nekik mi a terápiás javaslat?
Igen, hát először is nagyon jó leírásokat lehet kapni, bár az internettel azért vannak laikus oldalak, vannak szakértő oldalak, érdemes tájékozódni mi az. Mindenképpen a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetnünk, ez általában igaz majdnem minden betegségre, de hogyha valaki ilyen körülmények között dolgozik, akkor nagyon szépen le van az írva, hogy kell megtámasztani a könyököt, hogy kell eleve elhelyezni a számítógépet, monitort szemmagasságba, hogy ne jelentsen a nyaknak ez plusz munkát, megtámasztani a könyököt, hogy kell ülni a széken, hogy a gerinc is támasztva legyen, a derék. Erre vannak nagyon jó rajzok, ábrák, ezt mindenképpen be kellene tartani, plusz azért fel kell állni néha, és hát mozogni kell, meg szabad időben is minél többet mozogni, hogy kompenzáljuk ezt a sok ülő munkát és terhet, ami a mindennapi munka ránk ró.
Még egy gondolat az okos eszközök használatával. Szerintem már a legtöbben, akik jó ideje használják ezeket a mobiltelefonokat, az okos készülékeket, észrevehetik, hogy az ujjukban keletkezik fájdalom egy idő után. Igen. Ezekkel lehet-e valamit tenni, vagy kevesebbet használjuk magát a készüléket?
Igen. Magam is tapasztaltam ilyet, úgyhogy tudom, ez is főleg ilyen merevség, zsibbadásos tünetek azért gyakran előfordulhatnak. Ilyenkor a megoldás tényleg az, gyakorlatilag az lenne a legjobb, mint régen voltak, hogy begipszelték, akár hogyha valamilyen megterheléses dolog volt, begipszelték a kezet, azaz teljes nyugalomba tudják helyezni, akkor ez megszűnik, ez a panasz. Nyilván ilyen ez már egy drasztikus terápia, ezt nem nagyon alkalmazzuk, de egy teljes nyugalomba tétel, nyilván ki kellene iktatni napokra, az önmagába is segít sokat. Természetesen vannak egyéb más fizioterápiás dolgok, amivel meg lehet gyorsítani ezt a folyamatot.
Visszatérve kicsit a kopások területére, a kopásokkal önmagában mit tudnak kezdeni? Nyilván ez az állapottól is függ, hogy milyen állapotban érkezik a paciens.
Igen, hát ezek a kopásos dolgok, ezek stádiumokra szoktuk osztani gyakorlatilag a radiológiai vizsgálatok alapján. Négy stádiumot lehet mondani. Minél jobb, általában azért az egyes stádiumban még azért a panaszok ritkán vannak, és hát nyilván akkor látjuk már a pacienst, amikor legalább kettes stádiumban van ez a dolog. Itt a radiológiai jelet kell nézni, meg nyilván a panaszokat. A kettőt együtt kell értékelnünk, akkor tudjuk felmérni az állapotot. kopásos dolgoknak a terápiájára azért vannak már szakmai javaslatok, ajánlatok, nyilván ezt követjük mi is, hogy hogyan is kell. Ez egy lépcsőzetes dolog, el kell indulni, nyilván itt is a prevenció, hogy minél hamarabb, de hát ha már ez kialakult, nem beszélhetünk, de a romlást azt mindenképpen megpróbáljuk megakadályozni, tehát az a lényeg, hogy minél hamarabb kezdjünk el kezelni egy kopásos betegséget is. Ez komplex feladat, ez egyrészt gyógyszeres is, meg másrészt elkezdjük ilyenkor a fizioterápiát, és hát az, ezt így párhuzamosan akár futtatva, ha gyulladás is közbeszól, mert ilyen is lehet átmenetileg, akkor injekciók is felmerülnek, tehát megvan ennek szépen a metódusa abban is, hogy milyen gyógyszereket használhatunk, abban is, hogy milyen más kiegészítő terápiát.
Mitől alakulnak ki? Egyrészt az életmód az, ami ezt befolyásolja egy-egy területnél, vagy egyébként genetikai is lehet?
Ezek minden a miértek, hogy az okokat reumatológiai betegségeknél is, de másnál is nem nagyon tudjuk. Ez így van, ez komplex dolog. Genetika nagyon fontos, hiszen vannak olyan kopásos betegségek, amiket kifejezetten már bizonyítottak, hogy öröklődik. De ugyanakkor az életmód is természetesen hozzáadódik. Ez a kettő együtt, de mert nem lehet felálltalánosítani, hiszen annál is kialakul, aki ülőmunkát végez, sokan azt gondolják, hogy azoknál erősebb esetleg, akik fizikai munkát végeztek. Bizonyos esetekben ez is igaz, de láttunk már olyat, aki nagyon erős fizikai munkát végzett, és mégse volt olyan kopása, mint egy irodai dolgozónak, tehát itt teljesen egyéntől függ, hogy kinek lesz, nehéz ezt megmondani. És van, aki az is nehéz megmondani, hogy milyen gyorsan zajlik, hiszen van, akinél ez évek, évtizedek, mire kialakul, talán ez a szerencsésebb, de ott is láttunk, aki pár év alatt sajnos eljutott a műtéti állapotba.
Mi történik ilyenkor a csontban? Miért alakulnak ki ezek a kopások?
Igen, kopásról beszélünk elsősorban, de hát már most már azért a vizsgálatok alapján tudjuk, hogy ebben is azért a gyulladás is, helyi gyulladások is részt vesznek, ugyanúgy, mint a gyulladásos betegségekben. Először gyakorlatilag megindul, ezek a komplex rendszerként kell elképzelnünk magát az izületet, tehát ebben van egy belhártya, csontok, izületi felszínek, tehát itt valahol az egység megbomlik. Ez elkezdődhet gyakran azzal, hogy begyullad a belhártya, valamilyen oknál fogva, ez az, amit nem tudunk, ez lehet erőltetés, valamilyen infekció után, vagy csak egyszerűen genetikai okok miatt, és akkor ez a gyulladás elindul, az azzal jár, hogy a porc szépen kopik, lemaródik a felszínről, egyre rosszabb lesz, és ha ez a gyulladás nem is kifejezett, meg külsőleg annyira nem látjuk, de azért panaszt tud okozni, és ha ez megbomlik az egyensúly az izületbe, elkopott a porc, akkor már a szallagok is húzódni fognak. Tehát egy ilyen kialakul egy ördögi kör egyik másik után, és ez nehéz így. Általában a kopásosról a régi felfogás szerint a porckopást értik, így ahogy mondjuk, de ennél sokkal komplexebb azért az eltérés, tehát nem csak a porckopásáról van szó ilyen esetekben.
Akkor hogyan zajlik ilyenkor a diagnózis felállítása? Tehát nyilván megkeresik az origót.
Meg. Hát először is a panaszok, fizikális vizsgálat, anélkül mi reumatológusok a betegségeknek a nagy részét 90%-ban gyakorlatilag meg tudjuk mondani, hogy ez most kopásos, gyulladásos vagy nem. Természetesen segítségünkre van utána a labor, mert bizonyos paraméterek meg lehet mondani, hogy ez most vajon melyik betegségtípusba sorolható, illetve a radiológia, röntgen, ultrahang, esetleg CT-MR, ezek segítik a munkánkat, de a fizikális vizsgálat, azt hangsúlyozom, az azért a legfontosabb, és az nem maradhat ki semmiféleképpen. Tehát kvázi látnia kell egy orvosnak, meg kell mozgatni azt az izületet, és hát azért akkor tudja ezt a diagnózist felállítani.
Melyek azok a területei a testünknek, amik a leggyakrabban elhasználódnak ilyen szempontból? Térd, derék,
igen. Ez sorrendbe állítva azért a térd kopása az a leggyakoribb, aztán a gerinc kis izületeinek a kopása is, mert ott is vannak kis izületek, de a csípő még, és a kézen vannak kis izületek, abban is nagyon gyakran zajlanak, láthatóak, egyesvá válnak ezek a kis bütykök, úgymond. Ez a három-négy rész, ahol a leggyakrabban fordulnak ezek elő.
Ezért is kérdeztem az életmódot, hogy tudunk-e ezen valahogy kicsit jobbítani a magunk életében, hogy valamire oda kell figyelni, vagy érdemes odafigyelni, hiszen ha mondjuk a térdünkre próbálunk vigyázni, akkor azt hogyan tehetjük meg?
Testsúly. Tehát az bizonyított, hogy azért több oda
hát
kell
itt a
figyelni,
túlsúlyra,
hiszen
gondolom.
A túlsúly az egy nagyon nagy teher a térdre, csípőre is. Bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy fogyás által a fájdalom is szignifikánsan tud csökkenni, azáltal, hogyha esetleg egy túlsúlyos paciensnek sikeres a terápia, ez jól hat a vérnyomásra, cukorra, de a térd kopására is, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Mozgatni is kell, használni is, tehát nem mozogni, sportolni, ki mit tud tenni, vagy csak sétálni is, de azt azért rendszeresen, az biztos, hogy előnyös ezekben a dolgokban. A súly miatt elsősorban a táplálkozásban nem tudok speciális diétát mondani, amivel de a súlyra kell odafigyelnünk. Vannak most már azért olyan, ez rossz kifejezés, hogy porcépítő, mert azért erről nem nincs szó, de olyan meg porcregeneráló készítmény. Ez egy rossz elnevezés, de vannak olyan készítmények, ami azért meg tudja állítani ezt, és akár preventíve is lehet, tehát olyan előállított szereket lehet szedni, ami a porc anyagában is megtalálható, és ezeket alkalmazva időszakonként azért lassítható ez a folyamat. Tehát gyógyszeresen is vannak már azért ilyen lehetősége.
Orvosi szemmel nézve a kálciumbevitel, vagy a kollagénnek a bevitele, ez most nagyon nagy divattá vált, hogy az emberek kollagén tablettákat, italokat próbálnak bevinni a szervezetbe annak reményében, hogy ugye ezeket az ízületeket majd megtámogatja.
Igen, a kálcium nem, az a csontot magát támogatja, tehát az inkább a csontritkulás irányába van szerepe. Nyilván azért oda kell figyelni arra is, meg a D-vitamin, kálcium az más dolog. A porc irányába most igen divatos a kollagén, ez is egy útvonala, gyakorlatilag az ízületi összetételben ennek is szerepe van, de ugyanúgy a glükózaminoglikánoknak, vagy ezek, egyéb más vegyületeknek vannak bizonyított hatásai. Tehát ezzel lehet próbálkozni. Egy dologra kell csak odafigyelni, hogy azért sok minden van a piacon, és ezek általában étrend kiegészítőként futnak, és hát nem mindegyiknek olyan a tartalma, nem mindegyik olyan a felszívódása, tehát van különbség szerek között, de ezt az orvos vagy a gyógyszerésznek tudja mondani, hiszen vannak olyan készítmények, amelyek azért vizsgálva vannak, vizsgálatok történtek betegekkel, és bátran és jól alkalmazhatók. Erre kell azért odafigyelni, hogy tanácsot kérni.
A csípő tekintetében hogyan tudunk egy kicsit magunk szempontjából okosabbak lenni, és jobban vigyázni ezekre az ízületekre?
Hát gyakorlatilag a csípő is hasonló, mint a térd ilyen szempontból, bár más jellegű ízület, és komplexebb a mozgása is, de gyakorlatilag ugyanez vonatkozik a csípőre is. Azt sem tudjuk igazából megmondani, hogy ki lesz a csípős, ki lesz a térdes, majd kinek melyik jobban. Nyilván ahol először jelentkezik a fájdalom, és sajnos azt is kell mondani, hogy ezek szimmetrikussá szoktak legtöbbször válni, tehát aki egyszer sajnos érint az egyik oldal, egyrészt utána jobban megterheli a másikat, de nem csak ezért, másokból is szimmetrikussá szoktak ezek válni, tehát hogy számíthat arra, hogy a másikkal is probléma lesz.
A kezelések tekintetében, hogyha egy gyulladásos folyamatot kell először megszüntetni, akkor gondolom a gyulladás csökkentő szerekkel próbálkoznak, de utána mi maga a kezelési folyamat? Beszéljünk egy kicsit a fizioterápiára.
Igen, igen. A gyulladás csökkentő használata, ami fájdalomcsillapítók is, azért elsődleges, az elején főként. Nyilvánvalóan ezt nem lehet úgy és alkalmazni, mint egy vérnyomás csökkentőt, hogy állandóan szedni, hiszen ennek vannak más oldalai is, de időszakosan elővéve úgy kell őket alkalmazni, hogy ez azért nem egy nap veszem be, hanem ha elkezdtem, akkor egy-két hétig folytatni kell ahhoz, hogy tényleg legyen bármilyen kézzel fogható eredmény. Ez nagyon fontos szempont. És akkor néha-néha újra elővéve, hogyha nehezebb periódus van, akkor ezeket lehet alkalmazni. Ezután, és ezzel párhuzamosan a fizioterápiát bármikor és bárhogyan érdemes elkezdeni, és ismételni. Tehát abba is lehet egy ilyen, akár fél évente, évente érdemes eljárni ilyen kezelésekre, sokat tudnak használni.
Mi is pontosan a fizioterápia? Mit csinálnak ilyenkor?
Hát a fizioterápia, ami nevében is benne van, a fizikális gyógymódokat tartalmazza. Gyakorlatilag ez komplex, több része van, elektroterápiától a mechanoterápiáig, a gyógytorna, a balneoterápia, minden, tehát ez egy nagy kalap gyakorlatilag. Már nem is szoktuk ezt így részekre bontani. Komplexen össze lehet állítani egy olyan csomagot, úgymond, amit nyilván egyénre szabva, közösen megbeszélve a betegnek, hogy mivel lehetne. Mert bármelyik ágazatot nagyon szépen lehet ehhez használni, a fürdőt, a gyógytornát, vagy egyes elektromos kezeléseket, és ezt kombinálva, kúraszerűen alkalmazva jelentősen lehet a paciens fájdalmát, panaszát csökkenteni.
Említette, hogy esetenként a második stádiumban érkeznek a betegek, ami ugye már a romlás tekintetében. Igen. Milyen esetekben van szükség mondjuk műtéti beavatkozásokra? Hol van az a pont, ahol már nem tudnak hát ilyen módokon?
Igen, az már azért a négyes stádiumot ott el kell érni nagyjából, hogy egyáltalán megműtsék. Amikor túl vagyunk már a gyógyszeres kezeléseken, és túl vagyunk több fizioterápián, több injekció, mert ízületet meg lehet szúrni injekcióval, és a beteg még mindig arról panaszkodik, hogy nyugalomban is, tehát éjszaka is nem tud aludni, pedig szed gyógyszert is már jár, mindent megpróbálunk, de nem tudjuk a fájdalmát csökkenteni. És ez tényleg nem csak terhelése, mert eleinte ez a fájdalom csak terhelése jelentkezik, meg induláskor reggel, tehát ezek a vezető tünetek, hanem amikor már éjszaka nem tud aludni, és ez a terápia ellenére is, akkor sajnos, és a radiológiai jel is megvan a röntgenen, akkor sajnos nincs mese, akkor az ortopédusoké a terep.
Az ő esetükben ilyenkor mi történik a műtét során? Mivel próbálnak segíteni? Nyilván ez az ortopédia területe, de hát hogy igen, milyen kezelésre számíthatnak?
Hát többféle műtéti eljárás van, de általában a végeredmény, amikor a nagy a kopás és elérik, akkor egy protézis műtét, tehát egy teljes ízületpótlásról van szó. Nyilván vannak más eljárások illetve hogyha csak polcreválás van, akkor ezt endoszkópos úton ottan tudják egy kicsit kitisztítani az izületet, de legtöbbször a végstádium az sajnos a teljes izületi protézis beültetés.
Ezek a problémák még mindig az idősebbeket érintik, vagy vannak egészen fiatalok?
Hát nekünk van mindenféle betegünk ezzel kapcsolatban. Hál' Istennek azért nyilván ez megpróbáljuk mindig azt, hogy minél inkább kitoljuk a kort, tehát ameddig lehet azért kezeljük, és utána. De vannak sajnos olyan esetek, vannak 30-as éveiben járó betegeink is, de nyilván azért a legtöbb az azért 60 év feletti, tehát ez korral jutnak el ide legtöbbször.
Hogyan fogadják a betegek ezt a fajta diagnózist, amikor már a műtéti beavatkozásra van szükség?
Hát nem könnyű, ez biztos, hogy lelkileg sem könnyű egy ilyen állapot. Megbarátkoznak vele, eleinte nyilván megpróbálnak mindent, és megpróbálnak minden lehetőséget megragadni, akármit olvasnak, sokszor nem kérdezik meg a szakorvos sem. Ez sem elítélhető, hiszen ez mindenki így lehet, csak sokszor futnak olyan köröket, és komoly anyagi áldozatokat is vállalnak, olyan eljárások is vannak, ami kvázi tényleg pénzkidobás, azért tudni kell róla, meg már abban a stádiumban nem tud használni, csak hát ezt nem mindig mindenki mondja el. Nehezen viselik, de aztán idővel a fájdalom az úr. Tehát mindenki megpróbálja megtenni azt, hogy ne fájjon, és már a végén oda jut általában mindenki, hogy bármibe beleegyezek, csak ne fájjon.
Igen, pont erre akartam kiukadni, hogy végső soron magától a fájdalomtól szabadulnak,
igen,
meg, hogyha hát a műtét
az igen. Még azt talán azt is nehezen tudják, hogy nem mozog, tehát hogy a mozgásukba akadályozottak ezek a páciensek sajnos, és hát bottal kell járni, ezt nem mindenki szereti, és nem is vállalja fel, de a fájdalom a vezető tünet, és a fájdalom az úr.
Itt a műtétek után gondolom az utánkezelés is nagyon fontos, hogy ugye ezeket az újonnan beépített részeket megpróbálják mozgásba hozni.
Igen, hát ez már a rehabilitáció feladatai, van is külön ilyen osztály és lehetőség. Ott nagyon fontos ugyanúgy utána minél hamarabb mozgatni és visszatérni, és az izmokat is erősíteni, hogy visszanyerje az eredeti funkcióját.
Ha kicsit visszatekintünk, akkor gondolom itt az elmúlt években azért nagyon sok minden változott az orvostudományban. Itt a reumatológia területén volt-e valami olyan kifejezett változás, ami az elmúlt évtizedekhez képest újdonság volt és megkönnyítette vagy a munkát, vagy egyébként a pacienseknek jobb lett?
Azt kell mondjam, hogy az áttörés a reumatológiában elsősorban a gyulladásos betegségeknél, tehát a sokizületi gyulladásnál, vagy a spondilitis ankilopoietikánál, tehát vagy az artritis szoriátikánál, tehát a biológiai terápia terén lett áttörés elsősorban, de ezek komolyabb és sokkal panaszosabb problémák, mint a kopásos dolog. Hál' Istennek kevesebb embert érint, de ezeket azért sokkal hamarabb, agresszívebben, gyorsan kell kezelni, mert gyorsabb a funkcióromlás is. Ott nagy áttörések történtek a biológiai terápia bevezetésével. Itt a kopásos betegségeknél sajnos olyan újdonságokról az elmúlt 10 évben, tehát lassúbb a folyamat, vannak vizsgálatok, próbálkoznak új dolgokkal, de áttörő siker sajnos nincsen. Tehát maradt az, amit évek óta használunk, ez a lépcsőzetes terápia és komplex terápia.
A merevségről, az izületi merevségről csak egy gondolatot érintettünk az okos készülékek területén, de mi is ez a betegség? Mit éreznek ilyenkor a betegek fájdalom tekintetében, és hogy egyáltalán hogy lehet ezt kezelni?
A kopásos dolgoknál, az artrózisnál is van izületi merevség, tehát ott is nyilvánvaló be kell járatni az izületet, mire, de ez a gyulladásosoknál is van, ott meg még tovább tart, tehát hogy sokszor egy órán túl is reggel felébred és a keze merev, ez is egy ilyen kérdés, amit felszoktunk tenni, hogy mennyi ideig tart reggel a kezében a merevség, ez alapján már lehet tudni, hogy gyulladásos vagy inkább kopásos a dolog. A merevség, tehát a fájdalom, a merevség és a funkció kiesés, ez a három dolog gyakorlatilag, amiről nagyon jó ki kell kérdezni a beteget. Már eleve a fájdalom is többféle, Ez valóban így van. Amit említettem is, hogy nem mindegy, hogy csak terhelésre van-e, induláskor van-e, vagy nyugalomban is van-e. Nyilván a nyugalmi fájdalom általában felveti a gyulladásos dolgokat, vagy a nagyobb kopást, tehát az a legrosszabb. Jellegében is vannak különböző fájdalom, égető, szúró, nyilaló fájdalom, tehát ezt is leírják a betegek szépen. Erre is rá kell kérdezni mindig. A fájdalom szüntetés az nyilván az is egy előírás protokoll, hogy miket és hogyan tudunk használni, de ez az elsősorban gyógyszeres terápia.
Van olyan eset, amikor még korábban elmehetünk az orvoshoz a kettes stádium előtt? Mi az a pont, ahol már érdemes felkeresni a szakorvost, és még jó eséllyel?
Hát azért visszatérő panaszok esetén, nyilván nem az elsőnél, de ha az nem múlik, akkor mindenképpen, de hogyha visszatér ugyanott, ugyanúgy az a fájdalom, akkor mindenképpen érdemes menni.
És ne szégyellje senki, nem, hogy hány nem, éves, senki. Hanem mindenképpen.
Igen, és ne próbálja önmaga csak kezelni, mert az valószínűleg kevés lesz, hanem azért szakemberhez kell fordulni.
És akkor mi lehet a beteg út hagyományos módon, tehát akkor először a házi orvoshoz
hát
kell?
Igen, házi orvoson keresztül juthat például reumatológushoz is bárki, igen.
Egyre több a csontritkulásos megbetegedés, ennek mi lehet az oka, és ezt hogyan lehet egyébként, ha nem is javítani rajta, de mondjuk szinten tartani, hogy ne legyen rosszabb.
Igen, ez egy teljesen más betegségcsoport, mint amiről eddig beszélgettünk, a csontritkulás. Nyilván a csontok a mozgásszervekhez tartoznak, hiszen amellett, hogy vérképzőszerv védik a testünket, aktívan részt vesznek a mozgásba is, tehát nélkülük nem menne a dolog. Ott az a veszély áll fenn, hogyha csontritkulás áll fenn, mert ez egy néma dolog, azért hogy könnyen eltörnek. Tehát ezt kell megelőznünk, hogy ez a stádium bekövetkezzen. Igazából itt is, ami bizonyított az, hogy a megfelelő táplálkozással, megfelelő mozgással, ezek azért odafigyelhető erre a dologra, de itt is genetika is van, tehát nem tudjuk előre megmondani, hogy kinek lesz, hogy lesz, de nyilván a családban volt, akkor jobban oda kell figyelni, ez bárkit érinthet, nőt és férfit egyaránt.
És ugye ezt is szokták illetni az idősek megbetegedésével, tehát hogy az idősebbeket érinti jobban ez a betegség. Ez így van-e?
Hát kétféle csontritkulás, sokféle van, de alapvetően szoktunk beszélni. A hölgyeknél a posztmenopauzális oszteoporózisról beszélünk, tehát hogy amikor már menopauza belép, akkor kialakul, ez hirtelen gyorsan is ki tud, és azért ezek a hölgyek még nem olyan idősek, ha azt nézzük, tehát nyilván nem serdülőkorban alakul ki ez a betegség, de ott is kialakul, meg van időskori is, tehát a 70-80-as években is lehet ez, tehát ezt azért külön lehet választani, kell is, tehát azért szoktuk mondani, hogy ott a hölgyeknél már abban a korban, mivel hormonálisan azért átalakul itt minden, érdemes elmenni ilyen szűrésekre, mert erre már lehetőség, tehát ez szűrhető, mérhető, csonttömeg, és ezzel élni is kell.
Tehát. Igen, pont akartam kérdezni, hogy említette doktor úr, hogy néma betegségről van szó, tehát hogy nem veszünk nem észre én. Tüneteket. Itt. És akkor mikor érdemes mondjuk szűrésre elmenni?
Akkor érdemes, hogyha például ez a menopauza, ez azért egy kicsit már korábban kezdődik, azoknál a hölgyeknél fehér bőrűek, kék szeműek, vékony testalkatúak, itt azért egy gyakoriság azért itt is látható, vagy előzményben már neki volt valami törése, akkor mindenképpen, mert az felveti a gyanút, hogyha nem olyan nagy erőbehatásra történt, hogy ott már lehet, hogy van csontritkulás, tehát mindenképpen el kell menni egy ilyen szűrésre.
Gyerekek esetében ez előfordulhat még korábban?
Hát gyerekeknél ott azért a csontépülés zajlik még folyamatosan.
Itt a D-vitamin bevitelre gondolok,
hogy... Nem kell ezzel normál esetben, tehát ha nincs olyan betegség, vannak egyes betegségek, nyilvánvaló, hogy ez egy másik kategória, normál esetben egészséges gyerekeknél ez nem egy probléma, nyilván oda kell figyelni a megfelelő kalcium, D-vitamin pótlásra, de nem is pótlásra, inkább táplálkozásra, mert nem pluszba kell nekik igazából pótolni, hanem hogyha megfelelő ez a táplálkozás, akkor ez, ezzel nem lesz probléma, meg megfelelő a mozgás, ezekre azért de ott még azért ilyen szűrések nincsenek az irányba.
Ha már az étkezésről beszéltünk, mi lehet az a fajta étkezési szokás, amit mondjuk most már megváltoztatunk talán, tehát hogy kevesebb mondjuk a tejtermék, nem adunk be magunknak ilyen plusz D-vitamin készítményeket, elegendő-e csak a napsütés nekünk, elegendő-e egy pohár tej nekünk, hogyan tudjuk megtámogatni ezt a folyamatot, hogy vigyázzunk a csontjainkra?
A D-vitamin az termelődik a szervezetbe, tehát normál esetben a tavaszi, nyári időszakban, ha az ember kint van egy 20 percet a napon, és nyaka, illetve a karjai szabadon vannak, akkor meg tudja termelni a normál D-vitamint. Ez egy egészséges embernél, ez elég, tehát ilyen hónapokban nem. Javasolt a pótlás, viszont őszi-téli hónapokban mutatták, hogy ma a lakosságnak a nagy része azért D-vitamin hiányossá tud válni, tehát azt érdemes azért gyógyszeres formában. Nagyon kiváló készítmények vannak, többféle adagolással ezt lehet pótolni. Kalciummal ugyanígy vagyunk, azzal lehet pótolni, de az nem alap, tehát az nem kell mindenkinek. Más táplálkozás az nyilvánvaló, hogy olyan, amilyen most, sajnos az abban szerintem mindenki valahol egy kicsit hiányt szenvedhet. Nyilván érdemes ilyen táblázatokat nézni, mindegyik le van bontásba, látszik, hogy mi mennyi kalciumot tartalmaz, ez alapján lehet azért számolgatni, ha valaki nagyon akar, de odafigyelnek tényleg egy-egy vegyes táplálkozás esetén, azért azt gondolom, ilyen probléma nem merül fel, főleg fiataloknál.
Fiatal ápolók mérték össze tudásukat Egerben a harmadik Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenyen. A verseny célja, hogy a magyarországi egészségügyi középfokú szakképzés színvonala tovább növekedjen. A verseny döntőjén köszöntötte a résztvevőket, fiatal ápolókat a vármegyei döntő két védnöke, dr. Stankovics Éva, a Heves vármegyei Markot Ferenc Kórház főigazgatója, és Ignác Balázs Heves megye főispánja. A főispán köszönetet mondott az egészségügyben dolgozó ápolóknak, és felelevenítette, hogy 5 évvel ezelőtt kezdődött a Covid-járvány, amelynek frontvonalában a szakápolók is hősiesen küzdöttek. Domán Vivien riportjait hallják.
A nagyon régi kapcsolat van a kamara és a Hevesvár megyei kormányhivatal közt, és ezért is vállalom el én is már évek óta a főügynöki pozíciót ennek a versenynek. 5 év telt el a Covid járvány óta, és talán az mindenkinek felhívta a figyelmét arra, hogy milyen áldozatos munkát végeznek az egészségügyben. Az, hogy milyen komoly eszközök állnak rendelkezésre, az, hogy milyen komoly képzettséggel rendelkező orvosok vannak a háttérben, de a Covid járvány felhívta a figyelmet arra is, hogy milyen áldozatos munkát végeznek az ápolók. Ez egy nagyon szép szakma. Hála Istennek Hevesvár megyében 2 képzőintézményben is zajlik ápoló képzés, és ezek a versenyek megadják a lehetőséget arra, hogy azon résztvevő tanulók visszaigazolást is tudnak kapni, hogy hogy állnak a saját képzésükben, illetve a képzőintézmények is láthatják, hogy jó munkát végeznek. Az, hogy a Markot Ferenc kórház skillrabolja megadja a lehetőséget, az is egy nagy segítség. De mindenféleképpen a legfontosabb az, hogy fel tudjuk hívni a figyelmet ezen versenyeken keresztül arra, hogy ezen szép áldozatos munkát, amit az ápolók végeznek, az igenis egyfajta életpályának is felfogható. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a verseny egyik állomása itt van Egerben, itt van a Markot Ferenc kórházban, és nagyon bízom bennem, hogy jövőre is nagyon sokan részt tudnak ezen a versenyen venni, és valóban az ápoló szakma egy olyan lehetőséget biztosít a mai fiataloknak, ahol meg tudják találni a számításukat. A jó szakemberekre mindig szükség van, és talán ezt legjobban itt a kórházban dolgozó orvosok, szakápolók tudják megerősíteni, hogy milyen nagy szükség van a fiatal új munkaerőkre. Én 3. alkalommal veszek részt már fővédnöki pozícióban, és mindig nagyon örömmel jövök. Más fórumokon keresztül is dolgozunk együtt a kamarával, illetve a Markot Ferenc kórházzal is. Ez egy olyan nagyon pozitív kötelezettség az én részemről, amit mindig szívesen vállalok. Szakmai kapcsolatban is állunk, a kormányhivatalnak vannak olyan hatósági területei, ami kapcsolódik a kórház működéséhez is. Ez alatt értem azokat a tisztifőorvosi munkát, az oltásszervezésektől kezdve a hatósági eljárások, engedélyezési folyamatok, amihez szükség van, hogy jó kapcsolat, jó szakmai kapcsolat tudjon működni az adott vármegyei főkórház, illetve az adott vármegyei kormányhivatal között. Ezt a munkát nem csak szakmai szinten próbáljuk folytatni, hanem olyan egyéb közös programokon keresztül is, ahol ezt a kapcsolatot tudjuk tovább erősíteni. Mindenféleképpen a célunk az, hogy a Hevesvár megyében élő állampolgárok egészségügyi ellátása a legmagasabb színvonalon történjen meg.
Dr. Stankovics Éva, a Hevesvár megyei Markot Ferenc kórház főigazgatója a verseny előtti percekben buzdította a fiatalokat, majd elmondta, a verseny célja az egészségügyi szakma társadalmi presztízsének növelése, hogy a diákok a szakképzést követően ne hagyják el a pályát.
Én azt gondolom, hogy a szakdolgozói hivatás az egyik legfontosabb feltételrendszere, vagy feltétele az egészségügy jó működésének. A szakdolgozók, az ápolás szakma az egy intézményi lélek, az intézmény lelke, és nagyon fontos az ő munkájuk ahhoz a csapatmunkához, ami aztán a betegellátásban, a jó szakmai színvonalú betegellátásban csúcsosodik ki. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a továbbképzésről, az utánpótlásról kellő időben gondoskodjunk. Mindenütt halljuk az egészségügy területén, hogy a humán erőforrás megoldása az nehézségekbe vagy nagyobb feladatba ütközik. Én azt gondolom, hogy ezen segít az, hogy a gyermekeket, hogy a gyermekeinket, a hallgatókat, a tanulókat képezzük, és aztán időnként erről a tudásról azt gondolom, hogy számot kell adni. Ez egy kicsit felspanolja a tanulókat is, motiválja. Szerintem ezért van szükség arra, hogy itt egy kicsit megméretessék magukat, és hálásak vagyunk a kamarának, az egészségügyi szakdolgozói kamarának, hogy ezt a versenyt, ezt az egész versenyhálózatot, mert ugye ezt tudjuk, hogy nem csak megyei, hanem az egész ország valamennyi vármegyében zajlik, hogy ezt felkarolják, és minden évben most már megszervezik. Ez azt gondolom, hogy egy rendszer szintű gondolkodást segít elő.
A versenybizottság elnöke, Pogonyiné Kis Irén, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezetének elnöke elmondta, a döntőn a belgyógyászat témakörében mérték össze tudásukat az ápoló tanulók.
2022-ben indult a tanulmányi verseny, Kossuth Zsuzsanna emlékverseny néven. Ez az országos szervezet indította az Országos Oktatási Igazgatóság iránymutatása alapján. Az első fordulóban interaktív feladatot kaptak a diákok jelentkezés következtében, és a legjobb eredményt elérők kerültek be a második csoportba, ami a vármegyei döntő. Hát 22-ben volt az első, 23, és azt el kell mondanom, hogy 22-ben még 42 iskola jelentkezett, csatlakozott a versenyhez, de most már 52 iskola, és több mint 1000 tanuló töltötte ki a interaktív feladatokat, és ebből 600 eredményesen töltötte ki, és ez a 600 került be országosan a második döntőbe, ami minden területen, minden megyébe a vármegyei döntők, akik jelen pillanatban is folyamatosan minden megyébe történik. Van, ahol a mai napon még nem fejezik be, mert a holnap is lesz még verseny, mondjuk nálunk nem, de másütt igen, egy más ismeretkörbe. A mai napon mi a belgyógyászati ismeretkörből lesz a verseny, 10 tanuló jutott be a döntőbe, és itt a Skill Laborban lesz a verseny. És 30 perc van egy versenyzőnek, önálló feladatot látnak el, a versenybizottság tagjai nem adhatnak segítséget, ez épp olyan, hogy elindulnak a korterembe, önálló feladatot kapnak, és ők vannak, és a beteg, nincs ott a gyakorlati oktató, nincs az elméleti felkészítő, ők maguknak kell ezt a feladatot megcsinálni. Pontosan azért indult, hogy tudjuk nagy, hogy milyen nagy hiány van az egészségügy területén a szakdolgozókra. Tehát elindítottuk a pályorientációs programot. Tehát mondtam is, hogy 21-ben megkaptuk a szakképzési feladatot a megyék. Ehhez kapunk állami támogatást is maximálisan, hogy minél jobb eredményeket tudjunk elérni, és rengeteg pályorientációs programokat szervezünk évente. És pontosan azért, hogy kedvet kapjanak a fiatalok az egészségügyi pályára, akik pedig az egészségügyi intézményekbe tanulnak, iskolákba, akkor egyre jobban fejleszteni tudásukat, és egyben a felkészítő tanárok is egyre többet foglalkoznak a fiatalokkal, egyre jobb eredményeket érnek el, és ez dicséri őket is. Tehát minden éven, és ez a célunk az, hogy ennek a pályának a presztízsét is növeljük, mert nagyon fontos számunkra, hogy egyre több fiatal válassza ezt a pályát. Nagyon nehéz, de én bízom abba, hogy ennek lesz gyümölcse, mert látszik, hogy azért én abból is látom, hogy a megyébe, hogyha fiatal pályakezdő kéri felvételét a kamarába, és akkor elbeszélgetek velük, hogy vannak el, akik hivatás tudattal bírnak, és többen jelentkeznek, több a pályakezdő fiatal, és én ennek nagyon örülök. Tehát nem azt mondom, hogy most már elég, nem elég, de minden évben egy kicsit több, és az, hogy megtartani őket ezen a pályán, nagyon fontos. Nem elég, hogyha eljönnek, hanem meg is tartani őket, hogy maradjanak a pályán. Ez évek óta megy, már 2012-ben is volt szakmai verseny. Heves megyében minden éve nagy érdeklődés követi a szakdolgozók körébe a versenyt. Most jelen pillanatosan 11 csapat jelentkezett, 4 fős csapatok a megmérettetésre, és azt is itt fogjuk a Markot Ferenc Oktató Kórházba lebonyolítani, és itt a Skill Laborba. És a legjobb helyezett, első helyezett tovább jut az országos versenyre, ami márciusban lesz. És voltak már nagyon jó eredményeink, a Heves megyei csapatból, pontosan az EGRI Markos Ferenc Oktató Kórházból első helyezett is volt a csapat, egy nagyon jó felkészült szakdolgozók, és ebben mindig büszke voltam arra, hogy sokszor mondták, hogy olyan nehéz volt a feladat a megyei versenyen, hogy könnyebb volt az országos, de ez pozitív, mert jól felkészült szakdolgozók, és ott nagyon jó eredményeket, legutóbb is, tehát a középmezőnybe végeztek, és az szerintem nagyon jó. Pontos időpontot még nem tudunk, tehát beérkeznek az eredmények, és jelen pillanatban azon, hogy a verseny napján az ismeretkörökből az első helyezett jut tovább, és erről majd értesítést fogunk kapni, hogy ez még így áll-e, és hogy mennyi versenyző, erről majd a vége a versenynek akkor kapunk róla tájékoztatót.
Kedves hallgatóink, mai egészségügyi műsorunkban dr. Kovács Csaba, az Egri Markot Ferenc Kórház reumatológiai osztályának osztályvezető főorvosát hallották, amely a 2024. július 15-i adás ismétlése volt. Ezután a Kossuth Zsuzsanna szakképzési verseny döntőjéről készült összeállításunkat hallották. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta, technikus kollégáim Fehér József és Kvaszinger Jenő, valamint a szerkesztő Berec Renáta nevében is Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián